Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát, ha valaki követi a tudományos oldalakat, akkor, és nem csak azokat, hanem általános hírcsatornákat is, akkor lehet, hogy találkozott az önmagukat reprodukálni képes a robotok történetével. A közösségi médiában is eléggé sok helyen megosztották ezt a videót, hogy élő és osztódó robotokat fejlesztettek ki. A hír azonban egy kicsit csalóka, de hogy ez pontosan mit jelent és hogy miért csalóka, erről fogunk beszélgetni az ELTE genetikai tanszék docensével, Varga Máté biológussal. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
Na, itt van ez a jópofa dolog, és tényleg, amikor láttam ezt a videót én is, akkor kicsit azért így megdöbbentem, hogy akkor most mit látunk egész pontosan? Miért élő, és önmagát reprodukálni képes, és miért robotról van szó?
Hát igen, a kérdés az nagyon jó, hogy miért robotról van szó, azt nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, az inkább az ilyen hype része, hogy hogyan adják el a történetet. Az viszont tényleg nem csinálás, hogy ezek ugye élő sejthalmazok, fogalmazzunk így, amelyeket hát ilyen afrikai karmosbéka, vagy ugye latin nevén Xenopus levis embryónak a sejtjeiből állítottak össze, tulajdonképpen kutatók egy kicsit összeerőszakolták ezeket a sejteket. És hát a célja a kutatásnak tulajdonképpen valahogy úgy indult ki, hogy ők létrehoztak egy számítógépes modellt, hogyha különböző sejttípusokat az ember összead, mondjuk olyan sejteket, amelyek össze tudnak húzódni, meg olyan sejteket, amelyekhez ezek az összehúzódó sejtek kitapadhatnak, és mint egy területet biztosítanak nekik, akkor létre lehet-e hozni olyan sejtcsomókat, amelyek utána mozgásokra képesek. És hát itt tulajdonképpen a történet, hogyha nagyon lecsupaszítom, akkor arról szól, hogy ezeket a karmosbéka sejteknek egy részét arra kényszerítették, hogy ilyen bőr sejtszerűségek kialakuljanak, más részüket pedig arra kényszerítették, hogy sívizomsejtek alakuljanak, és ezt a kétfajta sejt csoportot egy bizonyos, hát többé-kevésbé alakzat és bizonyos arányban egymás mellé tették, ezek összetapadtak, és utána hát a ilyen spontán összehúzódásra képes kardiomioszíták működése miatt ez azt a, hogy mondjam, illúziót, mert itt inkább erről az illúzióról van szó, keltheti, hogy itt egy ilyen működő, élő, szinte élő új szervezetről lenne szó.
Aha, igen, hát ez volt ugye, a két dolog volt az, ami hát legalábbis nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy programozható sejtekről van szó, amik utána saját maguk képesek arra, hogy sokasodjanak, és akkor itt ugye már egy ilyen sci-fi szenárió jut az ember eszébe, hogy ó, hát akkor innentől már nincs messze az, hogy új bőrt növesztünk, vagy új szívsejtet, vagy bármit, és akkor ez itt tök jó lesz.
Tehát, ahogy mondjam, egyrészt nem ebből a cikkből kifolyólag, de tényleg közelebb van hozzánk ez, amit te is mondtál, hogy ilyen szintetikusan előállíthatunk, vagy hát kvázi szintetikusan vért, és erről is beszélhetünk. De hát azért itt a programozás, megmondom, ez a robot szó, ezek egy kicsit ezeknek a szavaknak a kolokviális használata teljesen más jelent, és annak a megerőszakolása volt, amikor ezeket a dolgokat így adtuk el. Hát a programozást is úgy kell elképzelni, hogy tényleg van egy modell, ahol kicsit olyan Minecraft-szerűen összepakolnak ilyen kocka alakú sejteket, és van egy szoftver, ami szimulálja, hogy ezek hogyan is működnének együtt, majd ők pedig utána egy pecsétjében kézzel megpróbálják valahogy összepakolni őket. Tehát még ott se tart a dolog, mert ugye ez a Xenopus, vagy hát ilyen karmosbéka sejtek esetén nem jutott el addig a dolog, bár más szövettípusoknál már van valami hasonló dolog, mint egy ilyen nyomtató segítségével egymás mellé tennénk bizonyos kombinációba sejteket. Itt még ennél is primitívebb volt a történet. Tehát természetesen nyilván az lenne az érdekes, hogyha tényleg én tetszés szerinti dolgokat egymás bizonyos kombinációban egymás mellé tudnék tenni, és megnézném, hogy mi történik akkor. De azért ez itt messze-messze van még ez a történet ettől a ponttól.
De ide egyébként a kutatások ebbe az irányba mutatnak, hogy ezt szeretnék elérni a kutatók?
Valószínűleg igen, és hát ugye ennek nyilván több vonzata van, tehát számos olyan vonzat, ami, hogy mondjam, többször is előkerül a populáris irodalomban, például az egyik ugye nagy vágya mindenkinek, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségben, ha elő tudnánk állítani ugye bármilyen állatnak az izomsejtjeit, akkor ugye szintetikusan tudnánk sztéket növeszteni, és ugye hát ez egy iszonyú izgalmas terület, mert szerintem 20x éve mindenki rá van erre teljesen izgulva, hogy milyen jó lesz, ki lehet váltani ugye az élő állatokat, stb. és akkor majd óriási ilyen nagy biofermentorokban fogjuk termeszteni az angusztéket. De az igazság, hogy mindig egyelőre arra kellett rájöjjünk, hogy a legjobb ilyen biofermentor, a legjobb bioinkubátor az az állat maga. Tehát semmi más olyan módon, olyan tökéletes arányban nem fogja
a sejteket. Több millió évnyi evolúcióval nehéz egy laboratóriumban harcra kelni.
Hát igen, igen. Tehát éppen ezért ugye a legtöbb ilyen próbálkozás, hogy szintetikus húsokat állítanak elő eddig egyáltalán még, csak meg se közelítette azt, hogy igazából költséghatékonyá válhasson. Ugyanakkor, tehát ugye nyilván az is egy érdekes dolog, és hát ha igazán nagy durranásról szóló cikket kell előhozni, ez szintén egy pár hete jelent meg az egyik legrangosabb tudományos labban, ahol csak három fajta sejtet, de mondjuk a korai embrionális fejlődésnek egy bizonyos szakaszára jellemző mindhárom sejtípust összetették, ezek egérsejtek voltak, és azok úgy álltak össze, hogy utána tulajdonképpen, mint hogyha egy egér embrió kezdett volna fejlődni. És ez már sokkal érdekesebb dolog, mert hát ugye valószínűleg minden valószínűség szerint ez működik bármilyen fajra így emberre is. Tehát ilyen szintetikus embriókat lehet így előállítani. És amit viszont, és ez egy picit visszautal arra, amit te is mondtál korábban, hogyha ilyeneket jobban tudunk kezelni, akkor létrehozhatunk egy olyan helyzetet, hogy tulajdonképpen végül is lombikokban állíthatunk elő tetszés szerinti vércsoportot például, ami már tényleg egy nagyon gyógyászatilag értelmezhető és fontos projekt, hiszen nem véletlen azt, hogy nagyon gyakran szoktak ugye véradást szervezni, mert ott erre friss vérre folyamatosan szükségünk van a különböző kórházi ellátásokban.
Akkor ezek a kutatások azért nem alaptalanok, mert kicsit így elbagatelizáltam ezzel az evolúciós mondattal, de hogy tehát megvan a célja annak, ugye hallottunk arról, hogy szerveket próbálnak létrehozni, a vér, az is például egy nagyon jó példa, de tényleg lehet akkor azt elképzelni, hogy így működik, hogy tervezhető, tehát van ez a kifejezés, hogy tervezett biológia. Hogy tervezhető az, hogy mi történik ezekkel a... Tehát így ebből a szempontból programozható?
Hát, hogy attól is függ, hogy milyen bonyolultságú szervről beszélünk. Tehát, hogyha nyilván egy olyan szervről van szó, ahol csak két vagy három sejtípus van, ott sokkal inkább tervezhető a dolog. Tehát ott ugye elképzelhető az, hogy így valahogy 3D nyomtatunk egy műanyag területet, egy ilyen vázat, és arra rátapasztjuk ezeket a sejteket, és azok, hogyha megfelelő módon növekednek, akkor utána létrejön egy olyan szövet darab, vagy egy ilyen szerv darab, amit vissza tudunk küldetni mondjuk egy gazda szervezetbe, és ez ugye szintén egy fontos dolog, mert soha nincs elég beültethető szerv. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Viszont hát itt azért ugye megint csak hangsúlyoznám, hogy olyan szervekre lehet ezt használni, ahol egyszerű elrendezésben kevés sejtípus van, de minél több sejtípus van, annál, hát ugye eleve bonyolult előállítani ezeket megfelelő milyen mennyiségben és minőségben egy laborban, és hát utána arra rávenni őket, hogy ők úgy működjenek együtt, úgy tapadjanak össze, hogy abból egy működőképes szerv darab legyen, vagy szövet csomó, az pedig már egy mai tudásunk szerint az egy művészet. De hát ebbe az irányba mennek a kutatások, ezt az viszont abszolút jól látod.
Van még ez a cikk, amit átküldtél, amikor készültünk erre az interjúra, ez a molekuláris motorokról szóló Nature cikk. Itt is valami olyasmiről van szó, ugye, hogy létrehoznak ilyen, hát oké, ezt most megint ilyen populárisan fogalmaz, ilyen nanoszintű gépeket, vagy mik ezek?
Igen, de annak ez a DNS origami része, ezt azért küldtem át, mert ez viszont nagyon intuitív, hogy mondjam, hogy innovatív dolog. Tehát ugye a DNS-ről ma azért elsősorban mindenkinek az jut eszébe, hogy az információt kódol, és ugye ezt a kódolást fejtik fel a sejtjeink, és ebből készülnek a fehérjék. Ugyanakkor a DNS ez egy polimer is, tehát egy ilyen nagyon-nagyon hosszú molekula, ami fel tud csavarodni, és nem csak az ikonikus kettős hélixet tudja létrehozni, hanem mindenféle más furcsa alakzatokat tud létrehozni, és ezt valamennyire tudjuk szabályozni azzal, hogy milyen szekvenciája van ennek a molekulának. És ugye néhány kutató most már azért egy bő évtizedes távlatban azt vette a fejébe, hogy ezt a furcsa tulajdonságát a DNS-nek kihasználja, és hogy inkább nem is az elsőleges funkciója, hogy milyen fehérjét kódoljon, hanem azt, hogy milyen módon tudjuk feltekerni, és egyre, hogy mondjam, egyre szofisztikáltabb, egyre érdekesebb struktúrákba tudták feltekerni, és most legutóbb már olyan ilyen, hát tényleg nanoméretű motoroknak nevezték, de itt is ugye a motor szó, tehát ez nem önmaga állítja még elő egyelőre az energiát talán, hanem nagyon gyakran ugye ezen a mérettartományon, a gyakori Brown mozgásnak az energiáját tudja hasznosítani. Tehát, hogyha megnézzük a videókat, akkor látható, hogy itt azért már olyasmiről van szó, hogy valamilyen kis molekula az végig tud menni egy számára adott platformon. És ugye ez nagyon érdekes. Ugye még egy számos, ez viszont, ugye te is mondtad, hogy gyakran az evolúciót próbáljuk csak utánozni. Ez nem az a szerepe, vagy nem az az elsődleges szerepe egyébként a DNS-nek, amire az evolúció kitalálta. Egyébként, tehát ugye nyilván nem teljesen független attól, bizonyos esetekben látunk olyan, és a DNS nem feltétlenül csak kódolni fog. De ez egy olyasmi, ami, ahol tényleg az innovációnak és az emberi fantáziának sokkal nagyobb szerepe van.
Mire lehet ezeket, vagy mire futhatnak ki ezek a kutatások? Mert az, hogy mondjuk gyógyszerészeti, vagy biotechnológiai alkalmazása leheteznek, az egy dolog. De például az, amit ez a nanoszintű motor, vagy gépeknek a kutatása, az milyen irányba halad, és mit szeretnének elérni, azon kívül, hogy meg lehet csinálni, és az de érdekes.
Hú, ez most egy nagyon nehezet kérdés, ezt nem is biztos, hogy meg tudom mondani. Biztos, hogyha elolvassuk ezeket a cikkeket figyelmesebben, és akkor valamilyen hasonló dolgot leírnak. De nagyon, tehát itt tulajdonképpen ez egy alapkutatási történet, itt az az érdekes, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És hogyha meg tudjuk csinálni, akkor tulajdonképpen ugye egyre több ember fantáziáját foglalkoztathatja azt, hogy hogyan tudjuk ezt praktikus dolgokra használni. És nyilván az a mérettartomány, ahol ez az egész történik, az egy olyasmi, ahol azért nem annyira könnyen tudunk még ma sem működőképes dolgokat készíteni. Tehát olyanokat, amelyek tervezhető módon fognak egy bizonyos mozgáskombinációt létrehozni. Tehát valóban ugye mindig mindenki elsősorban a gyógyászatra gondol, de hát ki tudja, itt lehet vele később ipari felhasználások is, és hogy mondjam, lehet, hogy az én fantáziám is szegényes ezen a ponton, hogy megmondjam, hogy mi lesz ebből.
Érdekes, mert én azt gondoltam, hogy ez sokkal kötöttebb, és kevésbé a fantáziára van bízva, de akkor ezek szerint van egy jó pár olyan alapkutatás, ami inkább így feszegeti a határokat, vagy kinyit bizonyos ajtókat, és akkor utána majd kiderül, hogy azt merre lehet tovább vinni.
Hát persze, tehát ugye számos olyan, hogy mondjam, hétköznapi tárgy van azért a mindennapi, most már a konyhánkban, meg a nappalinkban is, tehát ugye például ugye a különböző ilyen háztartási lézerek, azok is egy ilyen alapkutatási kérdésből indultak ki, aminek nem az volt a célja nyilván, hogy utána majd amint CD lejátszót vagy DVD olvasót készítsünk, és hát egy kicsit hasonlít ehhez, ugye, amiről talán sokan hallottak a hallgatók is, hogy vannak ezek a CRISPR alapú génszerkesztések. Itt is egy nagyon érdekes biológiai kérdés az volt az elején, hogy miért vannak nagyon furcsa kis ismétlődések a baktériumoknak a genomjaiban. És hát ezen a vonalon elindulva jutottunk később oda, hogy ma már tényleg a gyógyászatilag is nagyon-nagyon fontos ilyen génszerkesztő gyógyszerek jöhettek létre. De hát végig kellett járni azt a hosszú utat, amíg az alapkutatásból létrejött egy ilyen apró lépcsőfokok, és akkor ezeken tudtunk csak felmászni.
Izgalmas, nagyon. Remélem, folytatjuk még a beszélgetést, mert ugye itt sokszor előfordult az elmúlt időszakban például a biohacking kifejezés, és most már egy teljes ilyen szubkultúrája van ennek is, hogy miket csinálnak meg, úgyhogy lehet, hogy sok mindenki számára ismeretlen, hogy hát nem csak a számítástechnikával lehet ezt, hanem az emberi szervezettel, vagy akármilyen szervezettel is megcsinálni, úgyhogy van még itt rengeteg kérdés, úgyhogy beszéljünk még.
Rendben. Igen, tehát a biohacking az egy szintén egy érdekes, és egy egész műsort, vagy egy egész beszélgetést megérő terület.
Rendben, folytatjuk akkor innen. Köszönjük szépen, Máté, további szép napot, jó munkát!
Én köszönöm szépen a megkérdést, és további szép napot!
Varga Mátéval beszélgettünk, az ELTE genetikai tanszékének docensével, biológussal. Egy picit a tervezett biológiát tettük így az asztalra, vagy terítékre, és hát majd beszélünk még erről.
Keuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.